kezdeni azzal, hogy miért mutat Isten ilyen látomásokat nekünk? Mi az oka annak, hogy néha látunk olyan dolgokat is, amelyek nem képezik részét annak a valóságnak, amit mi, a mi földi szemeink látnak? Én most átugornám azt a részt, hogy vitázzak, hogy ezek a látomások honnét származnak, kitől valók. Mindenki azt hisz, amit akar. Hogyha valaki nem akarja, hogy úgy higgyen, ahogy Isten szeretné, hogy higgyünk, akkor nyilván az marad csak, hogy azt higgyen mindenki, amit akar. Többször beszéltünk arról is, hogy igen, ad látomásokat az Úristen, látásokat, látomásokat, álombéli kijelentéseket is, és ennek az oka az, drága emberek, hogy valamiképp, vagy valamilyen képen tudtunkra adja, hogy sokkal több van, mint gondoljuk. És a szomorú valóság az, hogy mi vagyunk azok, akik bezártuk magunkat egy valóságnak mondott árnyvilágba. Mi vagyunk azok, akik bezártuk magunkat egy árnyvilágba. Tehát ő igyekszik, hogy valamiképp tudtunkra adja, hogy sokkal több van, mint gondolnánk. Nem ez a valóság, amit a szemeink látnak. És mi vagyunk azok, akik bezártuk magunkat egy árnyvilágba, amit mi valóságnak tekintünk. Eképp csak és kizárólag mi lehetünk azok is, akik úgy dönthetünk, hogy örökre búcsút intünk annak a sötétségnek, amelyet a mi elfordulásunk okozott. És akkor én áttérnék a látomásra, felolvasom egy kedves barátomnak a látomását, az ő engedélye nélkül, nem kérdeztem meg tőle, hogy szabad-e, nem szabad-e, nevét azt nem fűzöm hozzá, viszont abból gondolom, hogy szabad, hogy aki adta, az ingyen adta, szabadon adta neki is. És ő mindig azt mondta, ugye, hogy ingyen adjátok, és ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. De fel fogom olvasni a látomást, hogy lássátok, hogy az Úristen milyen képeket ad, milyen képekbe enged betekintést azoknak, akik őt keresik. És azt mondja, kedves barátom, hogy ami azt illeti, másért sem vagyok hálásabb reggeltől estig, mint azért, hogy napról napra idői síkon is sokkal közelebb kerülünk Jézushoz, de személyesen is. A mindennapi jelenformáló küzdelmekben való sikeres helytállásainkat mostanában Isten valami kivételes kegyelméből, különleges látomás és álombéli mennyei betekintésekkel jutalmazza, amik felfoghatatlan erejű reménységgel támogatva a mindennapjainkat folyamatosan táplálnak bennem egy felfele ívelő bizakodási spirált. Láttam olyant, hogy egy mennyei tó fákkal dísztett természetes partján mindenféle békés állatok társaságában fából tákolt kis leülőhelyeken reggeltől estig örömteli módon beszélgetnek, történeteket és újabbnál újabb meglátásokat osztanak meg egymással a Bibliában szereplő proféták, szentek. És közülünk, közületek is ott ülnek sokan, és a lélek ott táncol közöttük, akár csak a tóról visszatükröződő napfény. Az érdekes az volt ebben a jelenetben, hogy az ismétlődés ismeretlen jelenség volt. Hajoda! Az érdekes az volt ebben a jelenetben, hogy az ismétlődés ismeretlen jelenség volt ezekben a beszélgetésekben. Nem úgy, mint itt, ezekben a beszélgetésekben. Nem volt szükség ismétlődésre, emberek. El tudjuk képzelni, nincsen szükség ismétlődésre. Minden meglátás, minden megosztott gondolat radikálisan új volt, és ezek a gondolatok percenként újabbnál újabb galaktikus méretű dimenziókapukat nyitottak meg a lét és a létező megértésében. Mindezt látszólag gyermeki könnyedséggel, hisz ott a megújulás a tökéletességnek újabb és újabb dimenzióinak percenkénti megismerése egy alapértelmezett létállapot volt. Mindeközben a testünk sem földi volt, nem voltak szükségletei, hanem folyamatosan a teljes kielégültség és megelégedettség örömteli állapotában volt. Olyan állapotban, amit nincs az a hedonizmus, amivel a földön bárki elérhetne. Ez volt az alaphelyzet. Ott mindenki boldog volt, nem volt fájdalom, sem földi múlt. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a földi lét egy rendkívül korlátolt, rövid, idéglenes, képzelt valóság volt csupán, egy álomvilág, amin keresztül megtanuljuk egyfajta szimulációs úton, milyen lehetséges eshetőségei vannak a lélektől való elszakítottságnak. Életsorsok, amikbe beleszülettünk, és miként lehet ezekből visszatalálni a lélekhez a keskeny úton. Csupán arra jön fel a figyelmet, hogy nem volt földi múlt. Tehát nincsen földi múlt. Emlékeztek, hogy beszéltünk erről, mi is kaptunk betekintést abba, hogy nincs földi múlt. Tehát nem emlékszünk arra, hogy mi volt a földön, az emlékünk eltöröltetik. Mint ahogy itt is megélhetjük valamilyen szinten azt, hogy kikerülünk az időből, mert amikor az ember nagyon jól érzi magát, akkor neki nincsen múltja. Megszűnik a múltja. Az embernek csak akkor van múltja, akkor nosztalgiázik, amikor nincsen benne a tökéletes jelenben, Isten tökéletes jelenlétében. Tehát a múlt, úgy is mondhatnánk, hogy arra van, hogy vádoljon minket. Nem, hogy vádoljon, hanem inkább felhívja a figyelmünket arra, hogy nem vagyunk ott, ahol lennünk kéne. Nem vagyunk az élő Isten tökéletes jelenlétében. De hogyha jelenlét van, hogyha a jelen 100%, akkor nincsen helye múltnak, emberek, és nincsen helye a jövőnek. Érthető? Tudom, hogy nem érthető. Az agynak nem érthető. Az agy fel nem foghatja, a test fel nem foghatja Isten országát. Ezt mondja mindenható Isten. A lélek dolgait az agy nem képes felfogni. Csupán betekintést nyer oda, de abban a helyben sakmat, rövid zárlat. Az agy nem képes felfogni. Az agy nem tud az időn kívül gondolkodni. Az agy nem tud a precedensek nélkül gondolkodni. Az agy nem tud, az elme, az emberi elme nem tud nem emlékezni a múltra, és nem tud nem sóvárogni. Mert ő jelen van, emberek. Vagyis a lélek jelen van, az agy nem tud jelen lenni. És számára botránya jelenlét. Azt mondja, hogy jaj, ez ördög, ezt meg kell ölni. Teljesen ugye rövid zállat az agy számára. Mert ő nem ehhez volt hozzászokva. Viszont az Úristen erre hív, mivel hogy ő örökké való, ő hova hív minket? Hát az örökké valóságba, az örökön tartó tökéletes valóságba, ahol nincs szükség arra, hogy emlékezzünk a múltra, sem a jövőre, mert hogyha a jelen lét tökéletes, akkor az azt jelenti, hogy 100%-ig, hát ugye valamelyest értelmesen is el lehet ezt mondani, tehát az agy számára is érthetően el lehet mondani, hogyha a jelen 100%-ig betölti a mi létünket, a mi lelkünket, akkor teljesen egyértelmű, megszűnik a múlt. És ilyent mindenki tapasztalt valamilyen, valahol, valamilyen formában, mert Isten megengedi ezt a betekintést számunkra, hogy mit jelent a jelenlét, mit jelent az ő jelenlétében lenni, mit jelent múlt és jövő nélkül élni, mit jelent sóvárgás nélkül élni, mit jelent nosztalgia nélkül élni. Azt mondja, hogy ez volt az alaphelyzet, ott mindenki boldog volt, nem volt fájdalom, sem földi múlt. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a földi lét egy rendkívül korlátolt, rövid, idéglenes, képzelt valóság csupán, egy álomvilág, amin keresztül megtanuljuk egyfajta szimulációs úton, milyen lehetséges eshetőségei vannak, eshetőség, ugye esésről van szó itt, elesés, földre zuhanás, eshetőségei vannak a lélektől való elszakítottságnak, életsorsok, amikbe beleszületünk, és miként lehet ezekből visszatalálni a lélekhez, a keskeny úton. Amit az ember visszatalált, többé nem kell már lemennie, idézőjelben. Tehát úgy, amit mondanak, hogy újra leszületünk, nem, ez mese, emberek, abba. Nincs ilyen. Nem kell leszülessem. Mit is akarna az ember leszületni? Ha egyszer tudja, hogy milyen fent, és ott jól érzi magát, akkor nem gondolkozik azon, hogy leszülessen. Amit az ember visszatalált, többé nem kell már lemennie. Említése méltó még az is, hogy odafönt az idő nem telt. Erről beszéltünk. Tehát odafönt az idő nem telt, illetve olyan jól telt, hogy teljesen irrelevánssá vált. Pont ahogy az erről szóló anyagodban mesélted. Én éppen felszabadultan úsztam egyet a kellemes melegvizes tóban, mindenféle boldogan úszkáló és repülő kisállatok kíséretében, és amikor épp csatlakoztam a parton az öregek beszélgetéséhez, arról volt éppen szó, hogyan lehet kitörni a reménytelen, búsulós időszakból, amíg az ember a földi létben mozog. Megkértem, mutassák meg nekem. Erre hirtelen egy sötét, föld alatti aluljáróban találtam magam, amiről tudtam, csak egy képzeletbeli hely. A valóság nem az aluljáró, hanem a tó. A feleségem, az állatok, a fák, ti, meg a békés öregek, akikkel beszélgettem. Mégsem tudtam feljutni oda, mert beragadtam, bent ragadtam ebben az aluljáróban. Nem volt kiárat. Lehetetlen volt a kijutás. Ekkor hallottam a lelkemben a gondolatot, amit az öregek küldtek szavak nélkül, gondolat kommunikálva odafentről, hogy hinnem kell a lehetetlent. Hinnem kell a lehetetlent. Ha nincs kiárat, akkor is tudjam, hogy van. Hisz az a valóság, ami odafönn van, és ha voltam ott, tapasztaltam, az azt jelenti, nekem ott a helyem. Meg lettem váltva. Meg lettem váltva. Amint hittem ezt, perceken belül eltűnt az alagút. Rögvest odafönn találtam magam újból, és itt vége is lett ennek a látomásnak. Ugye? Amiről azt mondtuk a videó elején, hogy az Úristen azért engedi meg az ilyen látomásokat, az ilyen betekintéseket, mert sajnos ugye hát tudtommal ő is visszajött ebből a látomásból, ugye, amit látomásnak gondol, az valójában a valóság. Visszajött ide, nekem is leírta, elmondta, hogy milyen látomással ajándékozta meg őt az Úristen. Tibor ugye múltkor kapta azt a gyönyörűséges látomást, fényes nappal, egy hatalmas orrszarvú rohant vele szembe, és ugye ő testi módon megijedt az orrszarvútól. Hát ugye az itt az orrszarvú az nem egy olyan barátságos állat, ugye, ami értelmezésünkben is megijedt tőle. Viszont amikor az orrszarvú odaért hozzám, akkor megállt előtte, és a tudtára adta Tibornak, hogy csak játszani akar. Tehát ő nem ismeri az agressziót, nincsen vérengzés, ahogy mondja a proféta, nincsen vérengzés, nincsen bántalom, nincsen bántalmazás. Szentségemnek hegyén, szentségemnek helyén, mondja mindenható. Amint hittem ezt, perceken belül eltűnt az alagút. Rögvest odafönn találtam magam újból, és itt vége is lett ennek a látomásnak. Látjátok azt, hogy mennyire fontos az, hogy hinnünk kell a lehetetlent, fontos hinnünk a lehetetlent. Mert hisz Jézus, amit megmutatott nekünk, az ugye nekünk a mi értelmezésünkben, a mi zótárunkban lehetetlen. Tehát Jézus végig a lehetetlenről beszélt. Arról a lehetőségről és eshetőségről, meg a valóságról, amit ő az atyánál látott, ő tudta, hogy az az igaz. Tehát ő bejött értünk az alagútba, hogy elmondja, hogy miben vagyunk, és ahhoz képest mi a valóság, Isten szemei szerint. És azt mondja, hogy fontos, tehát nagyon nehéz, mert az agy ellenkezik. Az agy racionálisan, rációval, kimérten próbálja mérlegelni a múltat és a jövőt, és ezáltal kiszakítva minket Isten jelenlétéből. Ezt teszi a szürke állomány, a szürke kígyó. Viszont azt mondja, javasolja Isten, hogy higgyük a lehetetlent, fontos hinnünk a lehetetlent. Mert ami lehetséges, ugye, a híradó szerint, a fenevad szerint, avagy a sátán szerint, az mind a halál. Hát több éve már csak folyamatosan a halálról beszélünk, emberek. Legyünk már észnél. Hogyha nem is akarunk a szívünkkel, a lelkünkkel látni, akkor legyünk észnél. Vegyük már észre, hogy több éve csak a halálról beszélünk. Semmi másról. Mert kitekintünk a külső sötétségre, ugye, a szemeinken keresztül, és látjuk azt, amit vetít a híradó, amit vetít a fenevad, és azt hisszük mi valóságnak. Tehát fontos hinnünk a lehetetlent, ha nincs kiárat, ha látszólag nincs kiárat, akkor is tudjuk, hogy van, hisz az a valóság, ami odafönn van, és ha voltam ott, tapasztaltam, az azt jelenti, nekem ott a helyem, meg lettem váltva. Azért ad Isten ilyen látásokat, mert azt jelzi, hogy hello, neked ott a helyed, meg vagy váltva. Hogyha elfogadnád, akkor teljesen biztos, hogy meg lettél váltva. Betekintést engedek neked abba a valóságba, engedem, hogy betekintést nyerj, de fontos neked keresned. Ha te nem fogod keresni, akkor nincs, ahogy adjak kijelentéseket. Nem foglak megerőszakolni a mennyek országának a képeivel téged, ha te beéred a földi képekkel. Az elbukott földi létnek a képeivel és képzelgéseivel, az eltorzult emberi valósággal. Aki beéri az elbukott, eltorzult emberi valósággal, az nincs, ahogy további betekintést és belátást nyerjen abba az állapotba, amit Isten elképzelt, amit ő úgy hívott, amit Jézus úgy hív, hogy mennyek országa. Viszont aki kapott betekintést, az azért kapta a betekintést, azért kapta a látomást, azért kapta az álmot, hogy ne érje be azzal, amit valóságnak mond az emberiség, amit valóságnak mond a híradó, mert sokkal több van annál. És ne a földi szemeinkkel akarjuk látni a mennyek országát, mert aki a földi szemeivel akar látni a mennyek országát, az is meg van tévesztve. Az is meg van tévesztve, emberek. Mert a fenevad az nem tudja felérni a mennyek országát, ő nem tud olyant elképzelni. Hiába van ugye a CGI, a számítógépes képek, számítógéppel generált képek, nem tud ő olyan mennyországot teremteni, amilyent akar. Amúgy az egész CGI, meg a virtuális valóság az arról szól. Tehát le akarja utánozni a mennyek országát, de azáltal az emberek továbbra is az elbukott világban maradnak. Tehát hiába képzelegnek, mert továbbra is az ő képzelgésük kontrollálva van a rendszer által, mint a Matrixban. Kontrollálva van a figyelmünk és a képek a rendszer által. És azért a képekért, amiket a szemeinkkel látunk, a földi szemeinkkel látunk, azért sokszor a lelkünkkel fizetünk, nagyon sokan a lelkükkel fizetnek azokért a képekért, amit ad nekünk a fenevad, ugye a mennyről. Mert ő próbálja ugye szimulálni, ő próbálja megjátszani, hogy képes nekünk odaadni a menny képeit, de ez hazugság, emberek. Ez bullshit, angolul, magyarul, bullshit, hazugság, emberek. Ez itt mondta Jézus, hogyha vakok volnátok, akkor sokkal több volna az esélyetek arra, meglássátok a mennyek országát. Mert így, hogy van testi látásotok, fizikai látásotok, és azt hiszitek, amit a szemétek látnak, ezért bűnben vagytok, mert a hazugságot, az elbukott, eltorzult emberi valóságot hiszitek igazságnak. De nem az az igazság, hanem az, amiről én beszéltem nektek. Az az igazság, amiből én meggyógyítottam a beteget, a vakok szemét, a süketek fülét, a leprásokat, és amiből én hirdettem az mennyek országának az örömüzenetét, az a valóság, emberek. És a vakok azt jobban tudják, sőt, ugye, hát az is történt, amikor Jézus a vakot meggyógyította, akkor mi történt? A vak hitte azt, amit Jézus mondott. Ő nem arra nézett, amit a szemeivel látott, mert a szemeivel semmit nem látott. És mit mond Jézus? Megkérdezik, hogy hát ugyan bizony itt voltak, biztos, hogy a szülei bűnösek voltak, vagy nem tudom, keresztanyja bűnös volt. Azt mondja Jézus, hogy nem az ő bűne, nem is az ő szülei bűne. Azért engedte meg a mindenható Isten, hogy ő vak legyen, hogy teljesen nyilvánvalóká váljon az, hogy a mennyek országát nem a földi szemeinkkel kell lássuk, mert ő noha vak volt, ő mégis meglátta a mennyek országát. Ő hallotta a füleivel, miről beszélek, és tudta, hogy igazán van. És mivel, hogy tudta, hogy igazán van, ezért hitt, és elment a tóhoz, lemosta a sarat a szemeiről, és meggyógyult a látása. Noha nem az a fontos, hogy meggyógyuljon az ő földi látása, hanem az a fontos, hogy megmaradjon az ő mennyei látása. És nekünk is azt mondja Jézus, hogyha a mi földi látásunk minket megakadályoz abban, hogy a valódi látásunk éles legyen, hogy lássuk a mennyek országát, akkor jobb nekünk, hogyha kiváljuk a szemeinket, és eldobjuk magunktól. Váljuk ki, dobjuk el magunktól, mert sokkal jobban járunk úgy, hogyha a szemeinkkel nem látunk, de ugye a vakságban a lelki szemeink megnyílnak, és meglátjuk Isten országát. És abban reménykedünk, és ahhoz alkalmazkodunk, és ahhoz próbáljuk mérni a mi életünket. Szóval, hinni kell, fontos hinni a lehetetlent. Aki nem akar hinni a lehetetlent, annak akar hinni, amit a 28 dioptriájával akar látni az ember, ugye mikroszkóppal, meg teleszkóppal, meg nem tudom én, távcsövekkel, az ember nagyon nyomorult, emberek, nagyon nyomorult. Mert Isten országához nem kell sem dioptria, sem mikroszkóp, sem távcső. Mert Isten országát a lelkünkben kell tudjuk látni. A megdicsőült tester, ugye, nem a földi szemeinkkel. A földi szemeink azt látják, amit láthatni akarnak a miniszterek is, a miniszterelnökök, meg a filmszínészek. Szóval, ha nincsen kiárat, ha látszólag nincsen kiárat, akkor is tudjam, hogy van kiárat. Hisz az a valóság, ami odafönn van, és nem az, ami oda lenne, ide len van, ahol egymással konfuzunk, egymást marjuk, egymást zabáljuk, egymást folyton csesztetjük. Nem ez a valóság, emberek. Nem ez a valóság. Aki ezt akarja, hogy ez a valóság, az ne csodálkozzon, hogyha éveken belül, vagy rövidesen ugye hatalmas fájdalom, hatalmas betegség következtében teljesen megrecsen az ő élete, széttörik az ő élete. Szóval, egy másik alkalommal, mikor ilyen történt, azt mondja, egy másik alkalommal, mikor ilyen történt, éreztem a lélek illatát a szobában, imádkozás közben. Na tessék! Mi mindent megtesz a mindenható Isten, hogy valahogy felhívja a figyelmünket. Ne csupán felhívja a figyelmünket, hanem ott is tartsa, fent tartsa a figyelmünket, nem pedig lent. Ne a tengere néz, Attila. És társai, ne a tengere, ne a népek tengerére, mert a tenger az vetítés. Az Istentől elszakadt emberi szemeknek a vetítése, az a tenger. A népek tengere. Ijeszt veget föl, ugye? Háborúzva, háborogva, folyamatosan vádaskodva, folyamatosan hárítva, folyamatosan gyilkolva és mardosva egymást. Ez a népek tengere. Ezért Isten mit csinál? Felhívja a figyelmünket. Felhívja. Fel oda, ahol ő van. Jelképesen fel, mert ez tulajdonképpen ugye nem a fizikai dimenzióban van fent, hanem inkább bent. Ami fent, az bent, ugye? A belső szobában. Tehát magára felhívja a figyelmünket. Jelképesen van ugye a mennyországa fent. A mi gondolkodásunkét, hogy megértsük, hogy ő fent van. Ugye ahol a nap van, ahol a világosság van, tehát fent és nem lent a seholban. A földben. A sötét földben, a bányában. Azt mondja, hogy egy másik alkalommal, mikor ilyen történt, éreztem a lélek illatát a szobában. Ilyent mások is éreztek. Ezért olvasom fel bátran, mert tudom, hogy ilyent mások, én nem éreztem, de éreztem én is ilyent. És mások is éreztek ilyent, hogy a léleknek van illata. Volt olyan, amikor valaki jól érezte magát, és érezte, hogy ott van Isten, érezte az illatot. És nem egy parfüm volt, egy ilyen földi parfüm, ugye, amit az ember kreál, hanem egy különleges illat, amivel Isten megmutatta, érezhette az ő jelenlétét, ami ötérzéki valóságunkban is, ugye, mert bele vagyunk zuhanva a testbe, ezért Isten megengedi néha, hogy testi módon is érzékeljük az ő jelenlétét. Pár másodpercig érezhettem ezt az illatot, de így is azt tudom róla elmondani, hogyha az ígéretnek, a reménységnek és az örömnek van illata, akkor ez az volt. Az ígéretnek, a reménységnek, az igének, ígéret, ige, ígéret, a reménységnek és az örömnek van illata, akkor ez az volt. Más alkalommal abba engedett bepillantást a lélek, hogyan munkálkodnak a gonoszság erői a földön, pontosabban a föld alatt, ahogy ő mutatta. Erről is többen beszámoltak, hogy a föld alatt, a gonoszság erői a föld alatt munkálkodnak. Ahogy a nő mutatta, láttam a káoszt, ami az ő soraikat uralja, és láttam a félelmet, ami támad bennük, amint megláttak, illetve megláthattam azt is, milyen érzés a megváltóval együttesen legyőzni a gonoszság fejedelmét. A gonoszság fejét, a fejet és az elme fejedelmét. Megváltóval együttesen legyőzni a gonoszság fejedelmét. Milyen érzés az, hogy ő társ úgynevezett, úgymond társ megváltóként szeretne minket, a saját erejével felvértezve maga mellett tudni a harcban. És a békesség királyságában. Hello! Ki mit szól ehhez? Vajon Pál apostol, vagy János, vagy Péter, vagy Jakab és a társai? Ők társ megváltók voltak-e? Ők is megnyilvánították-e és kinyilvánították-e mennyek országát? Igen vagy nem? Amikor Pál apostol a testével ráfeküdt arra az ember, aki meghalt, és ő feltámadt, akkor ő kinyilvánította mennyek országát? Igen vagy nem? A leveleivel, a bizonyságaival kinyilvánította mennyek országát? Igen vagy nem? Akkor túlzás ez a fogalom, hogy társ megváltóként, az ő erejével, az ő bölcsességével, minket felvértezve azt mondja, társ megváltóként szeretne tudni ebben a harcban és a békesség királyságában. Szóval, ilyeneket mutatott mostanában. Na, tessék, nem kell elhinni. Tényleg. Ha valaki nem hiszi, semmi gond. Én annak örvendek, hogyha valaki ezt nem hiszi el, viszont tapasztalja. Mert ha valaki ezt hiszi, amit én mondok, és folyton hallgatja, amit mondok, az sajnos meg van rekedve valahol alattam. Ez van. Ez a szörnyű igazság. Én muszáj elmondjam ezt. Én tudnék örülni annak, hogy most akkor gyűlnek a hallgatók, meg a feliratkozók, de engemet nem érdekel. Nem érdekelhet engemet. Nem akarom, hogy bárki is alattam legyen. Egyáltalán. Hanem azt kívánom, hogyha vannak ilyen látomások, akkor legyen mindenkinek ilyen látomása. És nem csupán látomása és betekintése, hanem kívánsága is arra, hogy ezt ő személyesen megtapasztalja. Hogy bemenjen ebbe az állapotba. Röviden még arról, hogy Isten miért enged betekintést, miért ad nekünk ilyen látomásokat. Azért, drága emberek, hogy kívánjuk meg ezt az állapotot. Kívánjuk meg ezt az állapotot, és hogyha megkívántuk ezt az állapotot, akkor talán már azt is elfogadjuk, hogy a jóságos Isten megmutatja nekünk, hogy most ebben a momentumban mi választ el minket ettől az állapottól. Na oké, lehet itt el mostan álmodozni, látomásokat látni, és arról beszélni, az nagyon jó emberek. De aki nem kíváncsi arra, hogy őt személyesen ettől mi választja el, azt az embert nem lehet megmenteni. Még Istennek sem. Nemhogy embert megmentsen, még a mindenható Isten sem tudja az ilyet megmenteni. Mert ez a látás, ez a látomás, az álom, vagy azok a képek, amiket Isten ad nekünk ajándékba, hogyha nem érik el bennünk azt, hogy kívánjuk azt is meglátni, hogy mi választ el minket attól, akkor fölösleges minden látomás, minden álmodozás, még a Biblia is teljesen fölösleges emberek. Mert a Bibliában is vannak történetek, amelyek igencsak ugye elrugaszkodnak az elbukott földi valóságtól. De fölösleges még az is, kár bibliázni emberek, hagyjátok abba, tényleg. Aki nem kíváncsi arra, hogy őt mi választja el ettől az állapottól, az egy idő után már nem fog kapni sem álmokat, sem látomást. Miért? Mert fölösleges volt. Talán Isten visszaengedi őt a világba, a szenvedésbe, ahogy mondja Pál apostol, hogy átadjuk az ilyent a sátánnak, idézőjelbe. A fenevad kezébe adjuk az ilyent a test gyötrelmére, hogy még gyötrődjön a teste. Hogy jól lakjon az elbukott fizikai valósággal. Azzal, hogy tolja reggeltől estig, mint Béláék. Tolja és tolja, de mégsem halad. Toljuk, túltoltuk Béláim, túltoltuk, de mégsem haladtunk sehova. Ugye? Tehát ezt jelenti azt, amit ír Pál apostol, hogy átadjuk az ilyent a sátánnak. Hogyha, és Jézus is azt mondja, hogyha valaki vétkezik, hát ő azt mondja, hogy aki vétkezik ellenünk, ugye, vagy a mi szemünkben, akkor azt, hogy kedvesen figyelmeztessük, vagy szóljunk neki lélek által, ugye az ő lelke által, úgy, ahogy ő is szólt nekünk. Hogyha ő arra nem hallgat, akkor vegyünk valakit magunkhoz, ugye, a köreinkből, és akkor ketten vagy hárman beszéljünk vele. Ha arra sem magad, akkor tegyük nyilvánvalóvá, nyilvánossá az, hogy mi a helyzet, tehát a többiek előtt is szóljunk neki. Ha őt az sem érdekel, tekintsük úgy őt, mint hitetlent. Nem fogunk rá haragudni, nem fogjuk őt megverni vagy felpofozni, hanem egyszerűen levesszük róla a gondunkat, mert őt nem érdekli a lélek országa, a mennyek országa. Ő még mindig a testében akar bizakodni, akkor az ilyent átadjuk, idézőjelben mondom, ahogy mondta Pál apostol is, átadjuk az ilyent a sátánnak a test gyötrelmére, hogy gyötrődjön az ő teste, menjen bele a sátán mélységeibe, és fájjon, mert az a fájdalom, az a gyötrelem nem teljesen biztos sajnos, de megtörténhet az is, hogy ez a gyötrelem, az a fájdalom, a rabság, a test rabsága arra készteti őt, hogy kezdje ő személyesen keresni és éhezni a mennyek országát. Hát akivel ez nem történik meg, emberek, azzal tényleg nincs amit beszélni. Kár az időért, kár az energiáért, mert azt az időt, azt az erőt olyan emberekre fordíthatnánk, akik örömmel fogadják a mi szavainkat. Olyanokkal hiába beszélgetünk folyamatosan, akiket nem érdekel. Nekem senki ne tegyen szívességet azzal, hogy meghallgat engemet. Ha valaki azt gondolja, hogy nekem tesz szívességet azzal, hogy engemet meghallgat, az ember téved. Megcsalja magát. Engemet nem tud megcsalni. Előbb-utóbb észre fogom venni, hogy ez ott ásítozik mellettem. Szia, viszontlátás, elmentem. Ez van. Nem gonoszságból mondom ezt, emberek. Nem egyszerűen elfogadom, tisztelem az ő döntését. Neki ez unalmas, neki ez nem kell. Ő még ottan taszigálni akarja az igát, tologatni, mint Béláik a kocsmát, ugye. Ő még a testi erejében bízik, ő még a testi szépségében bízik, ő még a pénzben bízik, ő még a jólétben bízik. Menj és csináljad. Nincsen semmi gond. Azt mondja Tünde, hogy ő is érezte ezt az illatot. Persze, egyesek érezték, én is kaptam egyszer egy ilyen betekintést. Én például egyik alkalommal egy álomban láttam egy ilyen, hát nem tudom, ilyen román pásztornak, tehát egy ilyen balkáni pásztor, ilyen nagy suba volt rajta, azt hiszem jól mondom, suba, ez a báránybőrből vart nagy suba volt rajta hátán, és azt hiszem, hogy tárogatón játszott. Olyan dallamot fújt, hogy én abban a helyben megálltam, hogy meghallottam azt a dallamot, ledermedtem és elindultam abba az irányba. Tudtam, hogy ott van az én helyem, ő az én pásztorom. Olyan gyönyörűséges volt. Örömömben sírtam, annyira gyönyörűséges volt. Na ad Isten ilyen látásokat, ilyen betekintéseket, hogy megtudjuk, hogy mi az, hogy öröm, mi az, hogy lélek általi öröm, mert az, hogy mi a test általi öröm, azt tudjuk, azt már megtapasztaltok pontosan, mint a disznók és a kutyák. Az már meg van tapasztalva. Kinek amilyen mértékben, különböző mértékben, de az a boldog, aki nem kell megtapasztalja a testi öröm mélységeit, emberek, mert sokan megrekednek a testi örömben, és egyszerűen sosem fogják meglátni a mennyek országát. Kialszik bennük a világosság. Az ilyen lelkek kárba vesznek, szó szerint. Bátran mondhatom azt, hogy nem bűn emberek erről beszélni. Tehát, hogyha valakinek vannak ilyen látásai, kapott ilyen látásokat, ilyen betekintést, a valóságban, az Isten szerinti valóságban nem bűn erről beszélni egyáltalán. Mindazonáltal annak sincs értelme, hogy folyton erről beszéljünk, mert igen, ezt én most elmondtam. Elmondtam, mert elmondhattam, a lélek arra indított, hogy olvassam fel a barátom üzenetét, osszam meg veletek. De arról is fontos beszélni, sőt, erről még fontosabb beszélni, hogy mi választ el minket ettől az állapottól, mert ez az állapot van, emberek. Hogyha az állapot nem van, akkor hogy jelenik meg a mi képzeletünkbe? A semmiből biztos, hogy nem. Így van-e? Épp a minap beszéltünk erről, hogy amennyiben ez a valóság, ez a Isten által kreált valóság, amit itt mi megszoktunk ebben a gyönyörűséges demokráciában, kapitalizmusban, és ezt akarta Isten, és hogyha a mi képzeletünk ezt felülmúlja, akkor azt jelenti, hogy a mi képzeletünk több, mint Isten. Hát akkor mi egy elbukott Istent imádunk, ne? Földistent. Na, valamelyik bányából rohant ki, és elkezdett itten dirigálni a földön. Így van-e? Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy valamelyik bányából jött ki a föld alól, és ő kezdte itt felépíteni az infra, a lenti struktúrát. Tehát az, hogy a képzetünkben megjelenhetnek ilyen képek, emberek, tegyük fel, hogy ez nem is látomás, hogy nem is Istentől, vagy nem is álom. De akkor is, emberek, hogyha a képzetünkben ez meg tud jelenni, akkor azt jelenti, hogy az van. Annak már nyoma van valahol. Az valahol már megjelent. És azt jelenti, hogyha az én képzetem több, mint az én valóságom, akkor teljesen biztos, hogy én tévegtem mostanik. Mert hogyha az én képzeletem nem volna több, mint az én emberi valóságom, akkor azt jelenti, hogy hát én most élem a maximumot. Így van-e? Most élem a maximumot, ettem, ittam, jól laktam, utána egyet, mit tudom én, trágyáztam, és kezdtem előről ugyanazt a következő napon. De a képzeletünk ugye figyelmeztet minket a képzeletünkön keresztül, a mindenható Isten, a látomáson keresztül, az álmokon keresztül is Isten figyelmeztet minket, hogy sokkal több van, mint amit mi látunk. Amikor azt hiszem, hogy hát most nem ugrik be, pontosan melyik prófétával történt ez, valami harcra készültek. És a próféta segédje meg volt jedve, hogy az ellenség csapatában milyen sokan vannak, és hogy nincs esélyük az ellenséggel szemben, mert nagyon sokan vannak. És a próféta megnyitotta, tehát imádkozott, hogy nyíljanak meg az ő szemei, nyíljon meg az ő valódi látás, az ő lelkinek a látása, és meglátta, hogy mi van a mennyei valóságban, hogy mennyien harcolnak az ő oldalukon. És akkor Elizeus prófétáról van szó, ő imádkozott a próféta segédért, hogy nyíljon meg az ő látása, lássa a valóságot. És akkor látta a tüzes kocsikat, meg minden, és tudta, hogy ők bár a földi szemeik szerint kevesebben vannak, mint az ellenség csapatában, a valóságban, az Isten szerinti valóságban sokkal többen vannak, mint a fizikai, elbukott emberi valóságban. Többször történt ilyen a harcokban is, hogy az Úristen megengedte azt, hogy a héberek, ugye, mivel ők is hadakoztak, és őket is támadták, és ők is ugye hadat viseltek más népek ellen, megengedte, hogy sőt, arra kérte őket, hogy ők kevesebben legyenek, mint az ellenség csapatában, ahányan vannak, amennyien vannak. Miért? Azért, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy nem ők vívják a harcot. Nem ők vívják a harcot, hanem a mindenható Isten harcol ő értük. A mindenható Isten harcol ő értük. A Gedeon története az erről szól. Olvasd el a Bibliában a Gedeon történetét, hogy megértsd, hogy az Úristen miért akarta azt, hogy kevesebben menjenek harcba. Talán több ezren voltak, többen voltak, mint az ellenség. És Gedeon imádkozott, és azt mondta az Úristen, hogy hát, te Gedeon, nekem ez nem tetszik. Nekem Hát sokkal többen vagytok, mint az ellenség. Teljesen nyilvánvaló, hogy nyerni fogtok, győzni fogtok, és akkor majd magatokkal fogtok dicsekedni, hogy ti milyen ügyesek voltok és erősek, hogy legyőztétek az ellenség csapatát. Nekem ez így nem tetszik. Magatokkal fogtok dicsekedni, felfúvalkodottak lesztek. Akkor Gedeon elment, és talán csapatát lecsökkentette felére, vagy kb. Annyian voltak, mint az ellenség csapata. Akkor azt mondta Isten, hogy hát Gedeon, nekem ez sem tetszik, mert elmentek, és hát nagy, valahogy megnyertek a harcot, a csatát, ugye, ti fogtok győzni, és akkor újból dicsekedni fogtok, hogy hát azért annyian voltatok, mint ők, de erősebbek vagytok, mint ők. Tehát ti fogtok megdicsülni a ti erőtök. A ti erőtökben fogtok bízni. Nekem ez nem tetszik. És akkor Gedeon elment, és akkor az csapatot lecsökkentette, nem tudom én, néhány százra. De nagyon kevesen mentek csatába. Azt mondta Isten, hogy így már igen. Elmentek így a harcba, így is győzni fogtok. És akkor már teljesen nyilvánvaló lesz, hogy a harcot nem ti nyertétek meg, hanem én nyertem meg a harcot. Aki ezt nem érti, aki ezt nem akarja megérteni, az nem akarja megismerni Istent. Hogy mit jelent az, hogy a lényeg az, hogy mindenben ő mutatkozzon meg, az ő ereje, az ő dicsősége, az ő bölcsessége, és ne a mi erőnk, a mi bölcsességünk és a mi okoskodásunk. Mert annak semmi értelme nincsen. Csak annyi, hogy pusztítjuk az életet magunkban és egymásban. Viszont amikor az élő Isten dicsőül meg, avagy ő mutatkozik meg a mi életünkben, akkor abban élet van. Mert aki azt látja, az ember már nem akar a saját erejében bízni, nem akar a saját értelmében bízni, nem akar a saját jóságában bízni, a saját jó cselekedeteiben bízni, a saját okosságában, bölcsességében bízni, hanem kívánja azt, hogy megismerje mindenható Istent, hogy ő benne bízzon. Az ő dicsőséges erejében, bölcsességében és szerelmében. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.